Gomos Bernad a gyermekpszichológus az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés felvételről hallják. Tudunk-e valamilyen módon segíteni a gyereknek abban, hogy úgy illeszkedjen be egy közösségbe, iskolába, hogy ne ő legyen a leggonoszabb hangadó, de ne is ő legyen az áldozat, hanem valahol valami békés középre illeszkedjen be.
Hogy tudunk ebbe segíteni?
Ha mondjuk tudjuk, hogy ez a helyzet.
Hogy már valamelyik helyen van?
Hát, hogy ilyen polarizált a csoport. Hogy van benne egy legerősebb hangadó, akihez mindenki igyekszik kerülni, és ő terrorizálja a többieket, idézőjelbe persze, meg vannak, akik ezt elszenvedik. És mi tartunk attól, hogy a miénk valamilyen irányba sodródik. Hogy segítsünk?
Jaj, olyan nagyon tipikus kérdés ez, amikor azt hiszik a szülők, hogy valamit meg tudnak előzni a gyerek életébe, vagy hogy tudják őt sínre rakni, és akkor azon a vonalon megy, amit mi kinéztünk
hát
neki.
Hát a szemünk fénye.
Igen. Igen, és olyan nehéz úgy fogalmazni, hogy ne sértsem meg ezt a segítő, jószándékú attitűdöt, ami nyilván minden szülőben benne van. De én azt hiszem, hogy a szemünk fénye önálló lény. És abba a közösségbe, amiben őt mi beleengedtük, mi nem tartozunk bele. Az az övé. Az az ő kis világa. Nyomon tudjuk követni, hogy ő abban mit ér el, hogy ő abban mit csinál. Be lehet menni ugye a tanárokhoz beszélgetni, hogy ők mit látnak, be lehet menni nyílt órákra, meg lehet hallani, hogy miket mesél a gyerek, abból lehet következtetni, hogy ő melyik pozíciót foglalja el, ha ettől félünk, hogy valamelyik pozícióba. A legjobb az összes félelmünket elfelejteni. Tehát, hogy próbáljunk meg ne félni attól, hogy ő hova kerül, hanem kíváncsian figyelni, hogy hova kerül, és ha úgy tűnik, hogy rossz irányba megy, ő rajta látszik, hogy nem jól érzi magát, akkor nyilván ott kell lennünk, és akkor már el kell kezdeni nyomozni, hogy mi lehet a baj, hát amikor tényleg van. De ne vetítsük előre, hogy van. Tehát higgyünk benne, hogy ő megtalálja a maga helyét egy közösségben.
Ne menjünk be a másik papával beszélni, akinek a gyerekkel rendszeresen gyepálja a miénket?
Hát akkor már baj van.
De ha baj van, menjünk?
Hát akkor nagyon. Tehát ha már a gyerekre rendszeresen gyepálja, vagy csak egyszer rendszeresen, az már az is sok, ott már tenni kell valamit. Persze, nem biztos, hogy ezt, de lehet, hogy ezt. De én ezt is a gyerekkel együtt csinálnám, vagy vele megbeszélve, hogy ezt nem lehet hagyni, itt valamit tennünk kell, te mit tudsz elképzelni, mi az, amit tegyünk. Tehát hát azért vagyok szülő, hogy ezektől megvédjem, tehát azt nem lehet egy percig sem, hogy őt bántsák fizikailag.
Szóban, lelkileg?
Úgysem.
Nem is tudjuk, hogy ez van. Mert a közösség az ő közössége. A csetelésébe nem biztos, hogy belátunk.
De
csak
tudjuk.
Azt látjuk, hogy valami baj van.
Meg tudjuk, hogy megy el az iskolába, mennyire akar mondjuk szabad idejében az iskolába lenni, vagy azt mondja, hogy anya, hagyj jöjjek haza rögtön tanítás után, nem akarok napközibe lenni. Szóval ezekből a jelekből tudhatjuk, vagy sejthetjük, hogy van valami baj, mondjuk akár verbális bántalmazás, kiközösítés. Hát én például végigcsináltam a lányommal az alsó tagozatban egy olyan furcsa barátságot, egy ilyen négyes barátságot, ahol valahogy ő mindig ki volt közösítve. Borzasztóan tudja bántani a gyerekeket egy ilyen olyan barátság, ahol bántás van. Olyan nem fizikai, meg nem is verbális, mégis nagyon kegyetlen bántás, hogy a játékon belül olyan szerepeket kap, ami egyértelmű kiközösítés, és nagyon nehéz volt. Nagyon próbáltam úgy segíteni neki, hogy az ő módszer. Én elmeséltem neki mondjuk, hogy én miket éltem meg, hasonlókat és mit csináltam, de ne azért, hogy azt csináljon, hogy lásson alternatívákat, hogy ő elkezdjen gondolkozni azon, hogy mit lehet ilyenkor tenni, és akkor hát szerintem hetekig, hónapokig beszélgettünk erről, hogy ő mit tud kipróbálni, milyen ötletem van nekem. Olyan is volt, hogy összehoztam a négyest csapatot, és akkor beszéltem a lányokkal, nem, nincs jó megoldás, de keresni kell a megoldást, az biztos. Közösen, együtt. Tehát éreznie kell a gyereknek, hogy megvédjük őt, de nem úgy, ahogyan mi gondoljuk, hogy neki viselkedni kéne, hanem úgy, hogy felszólítjuk őt azon, hogy gondolkozzon, keressen megoldási lehetőséget magának, és abban én segítem őt, mert ugye ő nem tudja megszervezni, hogy mondjuk beszéljek azok a szüleivel, aki bántja őt, vagy de ha jó megoldásnak látja, akkor mozdulok rögtön.
Jó, de a gyerek honnan tudja, hogy egy megoldás mikor jó, amikor mi felnőttek sem sokszor tudjuk, hogy egy megoldás mikor jó, és csak próbálkozunk.
Próbálkozunk. Onnan tudjuk, hogy kipróbáljuk. Ha megoldotta a problémát, jó megoldás volt. Ha nem oldotta meg, semmi baj, megyünk tovább. Kipróbáljuk a következőt. Az a lényeg, hogy meg kell oldani, hogy azt lássa, hogy ez egy olyan probléma, amit meg kell valahogy oldani. Azt is láthatja, hát az élet ilyen, hogy nincs rá recept, hogy hogyan kell megoldani, próbálkozni kell.
Meddig? Meddig kell próbálkozni? Vannak olyan problémák az életben, amelyeket nem lehet megoldani. Problémák maradnak.
Vannak olyanok is, igen, ha ez olyan probléma, amit elbír a gyerek, és majd megbirkózik vele idővel, például egy olyan tanár, akivel nem tudja rendezni a konfliktusát, valahogy ugye pikkel rá a tanár. De az a tanár egyébként nem marasztalható el, mint pedagógus, ott marad, ő fogja tanítani, stb. Ez ugye egy eléggé megoldhatatlan helyzet, különösen, ha nem akarjuk elvinni ebbe. Egyébként jól érzi magát az iskolában, jó az osztály, stb. Ez az a helyzet például, amit ugye nem tudunk megoldani, ő rá kell bízni, hogy ezzel mit kezd, hogy ez valahogy ő mit tud ezzel csinálni.
Meddig lehet egy gyereket hagyni, hogy rossz közérzetben legyen? Tehát mi az az időtartam, ami után muszáj elkezdenünk valamit, valami megoldásban kísérletezni?
Nem is az időtartam, hanem az érzékenység. Tehát, hogy ki ugye hogy neveli a gyerekét, mit vár el tőle, hogyha tehát, hogy ebben nagyon mások vagyunk. Van, aki azt mondja anyatugrisként, hogy egy percig nem tűröm, hogy az én gyerekem rosszul érezze magát, és teszek érte, és ha kell, elviszem másik osztályon, másik iskolába, mert annak a gyereke tényleg nehezen is fogja viselni azt, hogy rosszul érzi magát. És van, aki azt mondja, hogy az élet ilyen, na, én se szerettem iskolába járni, jó, mondjuk ez egy rossz szöveg, hogy én se szerettem iskolába.
Ez kicsit fölbátorítja a gyereket.
Igen, nem, ezt talán nem kell mondani, de nyilván abban a szempontból igaz, hogy ő maga is, amilyen életelv és érzelmi elvek szerint működik, csak arra tudja a gyerekét is tanítani, tehát nem tud az ember kibújni a saját bőréből. Tehát ha ő azt várja el, hogy ezt a kis kellemetlenséget kibírja a gyerek, akkor ki fogja, valószínűleg ki fogja bírni. Tehát, hogy annak a szülőnek sem mondhatjuk azt, nem írhatunk elő semmiféle recepteket szülőknek, hogy ezt nem teheted meg, hát vedd ki már azt a gyereket onnan. Nyilván egy barát javasolhat ilyet, és hogyha ha igaz, akkor egy jó szülőnek azért ez elülteti a magot a fülbe, akkor is, ha ő nem úgy működik.
Többször említette az elvárás kifejezést. Milyen elvárásunk lehet a saját gyerekünkkel szemben? Sokszor szokták mondani, hogy te majd, fiam, többre viszed, mint én. Többre kell vinned, mint. Ha én valamit szerettem volna, de nem sikerült elérnem, majd úgy szervezem az életet, hogy te azt elérd. Ápolónő, anya, fiából orvos kell, hogy legyen.
Hát ez megint csak én megmondom az utat, arra kell menned. Én azt nagyon rossznak találom. Hát akkor ő hol van? Hát sajnos én nagyon sok felnőtt emberrel találkozok a terápiák során, akiknek az életútjuk gyakorlatilag ott siklott ki, hogy nem azt a pályát választotta, amerre ő szeretett volna menni. És akkor emögött aztán minden van, hogy az ő egyéni léte, hogy ő kivalójában, hogy ő mit gondol, mit érez, mi az ő küldetése a világba, azt a szülők nem hagyták kibontakozni. Felnőttként úgy kell keresgélnie a saját útját egy rengeteg erdőben, mintha most született volna.
Jó, de mikortól kezdve lehet egy gyerekre ráhagyni, hogy a saját útját keresgélje. Azt nem a szülőnek kell megmondani már 5 éves korától, hogy délelőtt 2-től iskola, aztán angol, aztán sport, aztán külön óra, aztán zongora, aztán íjászat, aztán fél óra pihenés, leckeírás, és így tovább?
Nem bizony.
Na jó, de nem teher alatt nő a pálma?
Hát nem. Ilyen teher. Az a teher, amit magam vállalok, az növeszt. Tehát, hogyha egy gyerek azt mondja, hogy én élsportoló úszó leszek, már pedig, és ő magának állítja föl ezt a sorrendet, amit mondjuk most elmondott, hogy edzés, tanulás, edzés, és én ezt akarom, az alatt bizony, őnek olyan személyiségformáló lesz ez, amit ő maga vállalt, hogy csak na.
Jó, de egy gyerek szokott ilyet maga vállalni? Nem a szülő viszi le a gyereket 3 éves korától hajnal 5-kor az uszodába, ha ezt a példát használjuk?
A szülő viszi le az uszodába, mondjuk nem biztos, hogy hajnal 5-kor, de egy kicsit kellemesebb időbe, mert nekünk kell a világot megkínálni a gyereknek, abszolút. Honnan tudná ő, hogy milyen úszni, vagy milyen az uszoda? Tehát mi megkínáljuk, és akkor ő valamire rátalál, ami az övé.
Vagyis akkor nagyon sok mindent kell neki megmutatni. Nagyon a lehető legtöbb dolgot, amit...
Jó. Pontosan. Terülj azt alkalmmal kell. Hát nyilván a lehetőségekhez mérten, de nekünk kell őt kivinni a világba, és megkóstoltatni, és ami neki tetszik, ami ízlik neki, abból annyit, amennyit. Nem mondom azt, hogy soha nem mondhatja egy szülő azt, hogy fiam, ha elkezdted ezt az edzést, nem hagyhatod abba félúton, mert nincs kedved. Akkor csináld végig, tessék.
De ezt mondhatjuk, nem?
Hogyne?
Persze, mert ez benne.
Azért vagyunk szülők, hogy egy irányt azért mutassunk. Sőt, az irányt, az elveket mi mutatjuk. Az alapirányt is mi mutatjuk, amíg a család úgy néz ki, hogy ők a gyerekek, mi vagyunk a felnőttek. Az alap irány arra van, hogy azon belül milyen utat választ, az az ő dolga, de erre kell menni.
Nyáron sok szabad ideje lesz a gyereknek. Remekül ki lehet tölteni ezeket is mindenfélével. Mennyi legyen benne a szervezetprogram, és mennyi a lógás? A kulcsos, amikor csak azt csinál, amit akar. Van-e valami szabály?
Nincs.
Érezzük meg?
Semmire nincs szabály. Hát ugye ez nagyon sok mindentől függ, a szülők lehetőségeitől is függ, hogy mennyire érnek rá. Attól is függ, hogy általában mihez szokott a család. Hát ugye egy sima hétvégén is valamelyik család szeret otthon lóbálni a lábát, és végre pihenni, és semmit nem tenni, és semmi, hova nem szaladni valaki, meg beosztja az egész hétvégét. Mert kirándulás, múzeum, egy kis sport... Nagyon függ a családnak a ritmusától, az életvitelétől.
Az a jó, amiben mindenki jól érzi magát? Ezt legalább mondhatjuk?
Az persze, az nagyon jó, csak mondjuk egy több gyerekes családnál, ahol többféle életkorú gyerekek is vannak, ez ritka. Nem is biztos, hogy erre kell törekedni, hogy akkor aztán mindenki jól érezze magát, hanem ugye vannak áldozatok is, hogy most az ő kedvéért ezt csináljuk, a másik kedvéért azt csináljuk.
De lehetőleg nem mindig ugyanaz legyen az áldozat.
Nem mindig, igen. Mert hát nem is feltétlen áldozat, ugye, hát a lemondás azért az a szeretetnek egy nyelve, egy kifejeződése, hogy most lemondok a saját örömömről, a te örömöd ér, és akkor nem feltétlenül lesz az nekem kellemetlen, én is örülhetek annak, hogy te örülsz. De visszatérve még azért a nyári szünet, a pihenésé, szóval én bíztattam a szülőket arra, hogy igen csak hagyják lógni a gyerekeket, ne kelljen nekik gyakorolni a nyáron is.
Nagyszülőket hogy lehet bevonni? Az egyébként egyértelműen pozitív dolog, mert hát akinek van, az rendszerint szeret a nagyszülőkhöz járni, de lehet, hogy csak a szülők szeretik, hogyha a gyerek a nagyszülőnél van, nem biztos, hogy a gyerek is.
Hát a nagyszülő biztos szereti.
Az biztos, is ez fontos. Egy biztos pont.
Igen. Nem biztos, hogy a gyerek szereti. Hát, ha nem szereti, igen, az nehéz egy helyzet. Ha mondjuk a gyerek nem szeret a nagyszülőknél lenni, azt nagyszülők meg szeretnék, ott biztosan van valami alap konfliktusa a nagyszülők és a saját gyerekeik között. Azt gondolom, vagy azt fantáziálom.
Közös családi nyaralás az mennyire fontos? Azért kérdezem, mert szoktak azért közös családi nyaralások orbitális veszekedésekbe torkolni.
Hajaj.
Amikor az egész év minden feszültsége ott sül ki, igen, ahol mindenkinek jól érezni magát.
Igen. Igen, az egy nehéz terep a közös családi nyaralás. Szerintem ez is Szóval pont ahogy fogalmazott, hogy az egész év feszültsége, tehát hogyha ha gyűlik a feszültség, akkor nagyon tud robbanni a közös nyaraláson. Tehát az egész év alapozza meg azt, hogy milyen lesz a nyaralásunk.
Apa egész évben azért gürizett, hogy végre eljöhessünk a tengerpartra.
Na ez az! Ez az.
Vagy anya.
És mennyivel jobb lett volna az apa, kevesebbet gürizik, és ott van az apró cseprő iskolai problémákba, és segít abba, hogy a foci csapatba, hogy ne közösítsék ki a gyereket, mert ott van, és meghallja, és nem. Tehát pont ez az a helyzet, amikor az egész évbe felgyülem lett. Hát harag végül is ez, hogy nincs az apa. Abból nem tud felhőtlen nyaralás bontakozni ki, amikor végre ott van, hanem az a harag fog kisülni.
De van valami technikája az ott létnek? Mert nekem megmondom, hogy a feleségem szokta időnként mondani, hogy látom, hogy fizikailag itt vagy, de egyébként úgy látom, hogy úgy valójában nem vagy itt. Tehát hogy kell jól ott lenni a családban?
Jó kérdés. Hát ha maga érzi, hogy nincs ott valójában, akkor...
De nem érzem, mert nekem úgy kell mondani. Tehát ha tudnám, akkor nyilván úgy csinálnám, hogy ott legyek.
Hogy észre sem veszi.
Én észre sem veszem. Persze, bambulok bele, és valami egész máson gondolkozom, és úgy kell kívülről szólni. Azt nem veszem észre, hogy a gyerekem játszani akar velem. Csak egy példa. Hogy kell jól ott lenni a családban?
Hát én nem tudom, hogy kell jól ott lenni, de ezek szerint van... Szokták mondani, és igaz is, mert én is tapasztalom magamon, hogy sokszor nem tudja az ember letenni a munkát, amikor kilép a munkahelyről és becsukja az ajtót. Hazaérkezik, és még mindig ott van. Valahogy nem ért még haza. És hogy a család, a maga teljes, főleg ahol gyerekek vannak, teljes embert igénylő működésmódjával, ebben nem segít. Tehát kell közé valamit tenni, úszás, meditáció, sport, séta, bármi, ami által az ember meg tud érkezni a családba.
Ha megérkezek valamit az egyéb életem gondjaiból, problémáiból, érdemes bevinni, vagy nem? Mert azért arról beszélgettünk, hogy amikor megkérdezzük a gyereket, hogy milyen volt a napod, érdemes azzal kezdeni, hogy az enyém milyen volt. Mit vihetek haza a gondjaimból? Már ha vannak, persze, mert vannak szerencsés emberek, nincs gondja.
Szerintem ez is nagyon attól függ, hogy mekkorák a gyerekek. Meg egyébként nem is figyelnek rá, tehát a kicsik azok nem is biztos, hogy figyelnek, nyilván nem is érdeklik. Egy óvodás korú gyerekekkel a családban az, hogy milyen volt a napom, amikor ők is ott vannak, akkor olyasmit mondnak, ami érdekelheti őket. Milyen finom ebédet ettem, vagy nem tudom, milyen gyönyörű szivárványt láttam. Délután, mikor emlékeztek, ti is láttátok, tehát nyilván valami olyasmit osztok meg velük, ami számukra is érdekes lehet. Egyáltalán értik. Ővelük nyilván nem mondom, hogy valami bosszúságért a munkahelyemen, de mondjuk egy kamaszokkal ülő családban beszélgetéskor már lehet, hogy megemlítem, hogy volt valami konfliktusom. Részletekben már nem vagy azért, hogy letegyem a terhet? Nem. Azt a párommal majd, mikor lefeküdtek a gyerekek.
De amikor a gyerekek előtt beszélgetünk, nekünk szülőknek mindig győztesnek kell mutatkozni? Hogy itt volt ez a konfliktus, ezt pompásan megoldottam, megint én győztem.
Miért kellene?
Csak kérdezem, hogy milyen példát kell mutatni?
Hát ez is olyan, hogy azt a példát mutatjuk, amit tudunk. Tehát, hogy most hiába mondom azt, hogy jó példát kell mutatni, hát azt kell mutatni, amilyenek vagyunk. Nem kell hazudni ebben sem. Tehát, hogy aki olyan, hogy ő mindig győzni szeret, az azt a példát fogja mutatni, és azt fogja elmesélni, hogy megint győzött. Mert őt azért szeretjük.
Amikor elkezdődik a tanév, illetve a nyári szünet előtte még befejeződik a tanév, iskolában adnak bizonyítványt. A bizonyítványt a szülő hogy fogadja? Ugye szoktuk büszkén emlegetni, hogy ez enyém, színjeles, kitűnő, de nem mindenki ilyen.
Igen. Ez nagyon jó kérdés, szeretem ezt, mert az a legfőbb témám, vagy a legkedvencebb témám, az az önértékelés. Önbizalom, önértékelés. Szerintem ez a kulcsa az életünknek. A felnőtt életünknek, de a gyerek életének is. Ha valakinek van egy reális, pozitív, énképe, önértékelése, önbizalma, az, abba bízhatunk, hogy boldogulni fog az életbe. Na most a mai általános iskolában, mindenféle iskolában is, a munkahelyen is, bárhol is, nem az a cél, hogy az ember önértékeljen, hanem őt értékelik kívülről. Nem kap önértékelést, hanem egy külső értékelést kap. Ugye ez a bizonyítvány is. Én arra törekszem, mert ezt tartom jónak, hogy segítsek a gyereknek ebben, hogy ő önértékeljen. Tehát én egy bizonyítványnál is, de már mindenféle jegynél és dolgozatnál is azt kérdezem a gyerektől, hogy te mit szólsz ehhez? Elégedett vagy? Tanultál erre a dolgozatra, és örülsz, hogy bosszus vagy, hogy csak 4-es lett? Vagy hát ezt most elfelejtetted megtanulni, és örülsz, hogy 3-as? Tehát, hogy ő hogy áll az saját teljesítményéhez? Bíztatom őt arra, hogy önértékeljen. Hogy gondolja át a teljesítményét, és akár még azt is megkérdezem, hogy mi a terved. Tehát mondjuk, ha egy rosszabb jegyet hoz, akkor megkérdezem, hogy akkor mi lesz, vagy mit gondolsz, hogy kijavítod, nem javítod? Igen, anya, lesz pótdolgozat ekkor, akkor megyek, felelni fogok, és akkor ezt kijavítom, de nem én mondom meg. Eljjjjj, azt azért remélem kijavítod, hanem késztetem őt arra, hogy ő gondolja át, hogy ő ezzel mit akar csinálni.
Mi, hogyha jól érzi magát dolog. Úgy, hogy én nem akarok, hogy a torna jegy éppen, hogy csak görbül. Mi van, hogyha azt mondja, hogy anya, jó ez így? Én azt szeretem, hogyha görbül a torna jegy, de nem kell nagyon teperni.
Hát, hogy így látod, én miért mondanám, hogy nem, fiam, hát 5-ösnek kell lenni tornából. Hát te így látod, így érzed, jó van, rendben van. Mi kár származhat abból, ha én elfogadom az ő önértékelését, a saját ítéletét. Nyilván nagyon ritka az, hogy azt mondja egy gyerek, hogy mert annyira béna vagyok, anya. Ez borzasztó, én nagyon, nagyon, nagyon nem oké, hogy ez 2-es, de nem tudok jobb lenni. Hát én annyira béna, összeakad a lábam. Akkor meg tudom ölelni, és azt mondom, hogy örüljünk együtt, hogy akkor nem megbuktál, vagy... Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nem teszünk jót azzal, ha mi elégedetlenkedünk az ő teljesítményével.
Elégedetlenkedjen
legyen ő. Elégedetlen. Így van. Az a cél. Mert különben itt jön a motiváció, nem tudunk eredményt elérni. Mert azzal, hogy elégedetlenkedek, azt üzenem neki, nem vagy jó így, ahogy vagy. Én akkor szeretlek, ha mindenből 5-ös vagy. Én akkor tudlak elfogadni, ha maximálisan teljesítesz. Hogyha az nem csak görbül, hanem 5-ös. Az őt nem motiválja arra, hogy bebizonyítsa nekem, hogy ő milyen jó, hanem azt az üzenetet kapja, hogy nem vagy elég jó, és ehhez a gyerekek mindig ahhoz igazodnak, amit mi gondolunk róluk. Ha azt gondolom egy gyerekről, hogy te rossz gyerek vagy, ő ennek meg akar fel, én rossz gyerek vagyok, és rossz is leszek. Ha azt üzenem neki, hogy látom, hogy igyekeztél, rendben van, tedd így, ott vagyok melletted, segítek, ha kell, ha kéred, akkor ő elkezd igyekezni, mert bízik önmagában. Mert ő benne is bíznak. Ő abból tud táplálkozni, amit én érzek ő iránta.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gomos Bernadett gyermekpszichológus volt az Aréna vendége a műsor elkészítésében. Fekete Szalóki Zoltán főszerkesztő helyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.